Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Imádkozzunk! Mindenható atyánk, ki osztasz kegyelmet, igédre hallgatni adj nekünk figyelmet. Amen. Ünneplő testvérek, hallgassátok meg Istenünk igéjét, melyet egyházunk mára az igehirdetés alapigéjeként kijelölt Ézsaiás próféta könyvének 30. fejezetéből a 18. verstől kezdődően a következőképpen. Még vár az Úr, hogy megkegyelmezhessen, még hallgat, hogy irgalmazhasson. Mert bár ítélő Isten az Úr, boldogok mindazok, akik benne reménykednek. Ne sír többé Sion népe, amely Jeruzsálemben laksz. Bizonyosan megkegyelmez az Úr, ha hozzá kiáltasz. Mihelyt meghallja, válaszol neked, és bár szűkösen adott kenyeret és kimérte a vizet az Úr, nem állítják többé félre tanítódat, hanem saját szemeddel láthatod tanítódat. Saját füleddel hallhatod a mögötted hangzó szót, ezen az úton járjatok, se jobbra, se balra ne térjetek le. Tisztátalannak fogjátok tartani az ezüsttel bevont bálványszobrokat és az arannyal borított istenszobrokat. Kiszórod azokat, mint valami undokságot, és ezt mondod, ki veletek. Ő pedig esőt ad a magra, amellyel beveted a földet, és kenyeret ad a föld terméséből, amely bőséges és tápláló lesz. Nyájat tágas legelőn legel azon a napon. Ámen. Ünneplő testvérek, kegyelmes áldását ígérte Isten az ő népének, Ézsaiás korában is, és hangzik ma is az Úr igéje. Istenünk minket is meg akar, és meg tud áldani. Egyetlen feltételt támaszt, bizony ott van vastag betűkkel szedve az a ha szócska. Ha hozzá kiáltasz, és megtisztítod életed. Mintha csak egy tavaszi nagy takarításra szólítana fel minket a mi Istenünk. Itt van előttünk, talán felismerhető, egy jelképes ház. Egy ház, amely itt áll egy nagyobb házon belül. Egy nagy egyházban. És ennek a templomnak az alapjait, ahol most ülünk, azok az elődök rakták le, akik Zombáról érkeztek, és itt elkezdtek gyarapodni, akik egyszerű földműves emberek voltak, akik nem csak azt tartották fontosnak, hogy legyen földjük, megélhetésük és saját házuk, hanem azt is fontosnak tartották, hogy legyen a gyerekeknek iskola, és legyen templom a közösség számára, hadd hangozzék az Isten igéje. Ezeket az alapokat és ezeket a vastag falakat, ezek az elődök rakták le, és hadd mondjam így, Isten igéjére építettek. Nem csak téglát és habarcsot használtak, hanem Istenre figyeltek, nem kicsi áldozatot hoztak ezek a földműves elődök, hogy felépüljön ez a ház. Egy ház, amely felépülhetett, mert dísze és szíve ma is Orosházának. Felépülhetett, mert a lélek gyümölcse, a Szentlélek megnyilvánulásai hatotta át az építőket, és töltötte be falakat és a szíveket. A szeretet, az öröm, békesség, türelem, szívesség, jóság, hűség, szelídség, önnek tartóztatás. Úgy, amint olvashatjuk Pál Galatákhoz írott levelében. Nézzetek csak erre a négy táblára, elől-hátul. Több mint 800 férfi neve olvasható rajtuk. Családfők, testvérek, gyermekek, talán a ti rokonaitok. És még az ő haláluk sem tudta megrendíteni a falakat és a közösséget az első világháborúban, és utána a második nyomán sem. Ám, amit még a rettentő világ égések sem tudtak megrázni és bizonytalanná tenni, az mára valahogyan úgy érezhetjük, hogy veszélybe került. Mert a világnak a zaja egyre erősebben átjárja életünket. Munkára szorít még ünnepnap, még vasárnap is bennünket. Kiüti a Bibliát a kezünkből, talán egy okostelefonnal, szilánkokra törnek a legszűkebb kapcsolataink is. Szépen lassan beszívárog, amit Pál a test cselekedeteinek nevez. A házasságtörés, a paráznaság, a tisztátalanság, bujálkodás, bálványimádás, varázslás, ellenségeskedés, viszálykodás, féltékenység, harag, önzés, széthúzás, pártoskodás, irigység, gyilkosság, részegeskedés, tobzódás. Kedves testvérek, oda jutottunk, hogy ezt a felsorolást, a test cselekedeteinek a dolgait valószínűleg hosszasan tudnánk még folytatni. Apró pénzre váltva, mert a mindennapjainknak a részévé váltak. És talán olyannyira az életünk részévé vált, hogy már nem is tudjuk pontosan, hogy mi is az, ami jó, mi is az, ami rossz. Mi az, aminek van helye, és mi az, aminek nincsen. Mi az, amit meg szabad tűrni, mi az, aminek nem szabadna ott lenni. Itt van előttünk most egy jelképes ház, talán az otthonunké, talán a lelkünk háza, talán, bárcsak ne lenne igazam, evangélikus egyházunk háza. Tele van mindenfélével. Kérlek benneteket most, őszintén gondoljátok végig, hogy ki az, akinek az élete csak és kizárólag ilyen piros betűkkel írt dolgokkal van tele, és mentes a feketéktől. Nem kell mondani semmit, csak egy kézemelést kérem szépen, jelezzem mindenki, aki úgy gondolja, hogy az ő élete csak a lélek gyümölcsével van tele. Én is csatlakozom hozzátok. És hogyha ez így igaz, hogyha akarjuk, nem akarjuk, szégyeljük, nem szégyeljük, de tele van az életünk nem csak szép dolgokkal, biztos vagyok benne, hogy azzal is, de ha tele van meg annyi nyomorúsággal, meg annyi gyarlósággal, akkor ezzel ki kell egyezni, akkor ez így jól van. Eltűnődöm újra és újra, testvérek, például ezen az épületen. Újra és újra lelkész kollégám feleleveníti, Oszkár bácsi is, hogy hogyan történt annak idején ez az építkezés, három részletbe hogyan kellett bővíteni, és akkor még csak markológépek sem voltak, daruk sem voltak, nem voltak járművek, amikor ezeket az óriási falakat emelték. Micsoda áldozatot kellett hozni az akkoriaknak, és most oda jutottunk, hogy saját erőből nem tudjuk kimeszelni. Érzitek, testvérek? Ide jutottunk, hogy valahogyan megakadt a dolog, valahogyan, mintha sokkal gyengébbek lennénk. Pedig, ha megnézzük, talán elegánsabb ruhába járunk, mint az elődeink, talán kényelmesebb az otthonunk, mint az övék volt, és mégis valahogyan döcög a szekér, mégis valahogyan az a fajta gyarapodás, az az erősödés, az az áldás nem érezhető, mint a régiek esetében. Kézzelfogható módon mi magunk is még a megajándékozottjai vagyunk ennek. Tapasztaljuk, hogy hogyan éltek ők. És vajon a mi életünk miért kevésbé eredményes? Miért kevésbé eredményes? Föltették a kérdést legutóbb presbiteri ülésen. Miért jár ilyen kevés gyerek a templomba? Föltetjük a kérdést, miért van az, hogy ennyien vagyunk, vagy máskor még kevesebben? Miért van az, hogy az ünnepeink annyira kiüresedtek? Miért van az, hogy valahogyan döcög talán odahaza is a szekér, és a közösségben is? Tudjátok, nekem az a meglátásom, és egyszerűen azt gondolom, hogy meg kellene szívlelni azt az üzenetet, amit ma Istenünk elénk tár. Ő azt mondja, áldást adok nektek. Így olvashatjuk. Még vár az Úr, hogy megkegyelmezhessen. Még hallgat, hogy irgalmazhasson. Ő kegyelmezni, irgalmazni akar nekünk, de irgalomra annak van szüksége, aki méltó lenne a büntetésre. Nem emeltük fel a kezünket, megvallottuk, hogy igen, mi sem vagyunk tökéletesek, finoman szólva. Hát, ha szeretnénk ezt az irgalmat, ezt a kegyelmet, az áldást átélni, ha szeretnénk mi is valamit letenni az asztalra, ha szabad így mondani, ha szeretnénk többet hagyni az utódainknak, mint amit kaptunk, hogyha szeretnénk az Isten áldását érezni lelki értelemben, közösségi szinten, kapcsolatainkban, családi szinten, és itt a gyülekezet közösségében is, akkor kezdjünk el tavaszi nagytakarításba. Mert nem lehet áldást kérni, hogyha megtűrjük ezeket a feketeségeket, ezeket az undokságokat itt. Ezeknek itt nincsen semmi keresnivalója. Ezeket ki kell takarítani, mint a szemetet, ahogyan olvassuk Pálnál, és ahogyan olvashatjuk Ézsaiásnál, mint undokságokat. Ezektől meg kell szabadulni. De takarítani bölcsen kell, testvérek. Mert ha nem bölcsen tesszük, könnyen kiöntjük a fürdővízzel együtt még a gyereket is. A minap igyekeztem otthon egy kicsit segíteni, vagy részt vállalni a takarítás feladataiból. Ragadós volt az étkező asztalunk, kicsöppent rá valami szörp vagy tej, és nyilván tisztítást igényelt. Ám nyilvánvaló, hogy ez a tisztítás nem azt jelenti, hogy akkor meg kell fogni az étkező asztalt, ki kell hajítani az udvarra, meg kell gyújtani, hogy akkor égjen el, és ilyen formán nem lesz koszos bútor a házban. Nyilvánvalóan nem kidobni kell mindenestül mindent, hanem egyszerűen le kell mosni. De le kell mosni. Különben mocskos marad. És maradéktalanul. Csak és kizárólag a szép dolgok maradtak itt a táblán, hadd kérdezzem meg. Látszik? Csak és kizárólag szép dolgok maradtak a táblán? Nem, én nem látom innét hátulról, azért kérdezem. Nem tudom pontosan, hogy miért történt ez, és melyek azok, amelyek ott maradtak, de talán nem is ez a fontos. Talán mindegyünk életében más és más. És lehet, hogy van, amitől nagyon nehezen szabadulunk meg, mert hozzánk nőtt, mert hozzánk ragadt. De azt is el kell engedni. És hogyha végre egészen sikerülne megtisztítani magunkat, amennyire csak rajtunk múlik, akkor kérhetjük az áldást, kérhetjük a bocsánatot, fogadhatjuk Krisztus testét és vérét, és élhetjük tovább az életünket úgy, hogy az ő áldását, kegyelmét kérhetjük és fogadhatjuk. Választásokat kell tartanunk. Megkísérthet minket még ezen a szent helyen is a gonosz. Azt sugva fülünkbe, XY-t meg ne választ. Tenderítsük ki, hogy még a lába se érje a földet, akkor majd minden megoldódik. Emlékezzetek csak vissza, Jézus 12 tanítványt választott. Pedig tudjuk, hogy se méltók, se felkészültek nem voltak rá. Hányszor megtehette volna Jézus, hogy elhajtja őket a csodába? Ám ő gondos aprólékossággal neki kezdett inkább a megtisztításuknak. És nem csak a lámosás történetére gondolok. És végezetül engedjétek meg, hogy egy sportból származó hasonlatot most idehozzak. Nem akarom profánná tenni az igehirdetést vele, de bevallom őszintén, nekem nagyon nagy élményt jelentett. A héten láttam egy labdarúgó mérkőzést. Nem vagyok nagyon nagy labdarúgó rajongó, de döbbenetes volt számomra ez a mérkőzés, mert kijött két csapat a zöld fűre, és nyilvánvalóan jobb volt az egyik, mint a másik. Sokkal gyorsabbak voltak, sokkal ügyesebbek voltak, meg is szerezték a vezetést, és már mindenki szinte elkönyvelte, hogy lám-lám, ők fognak tovább jutni, és 85 ezer emberből 80 ezer ember a sajátjaik egyhangon szurkoltak, énekeltek, és dicsérték őket. Aztán kijöttek a második félidőre, ezek a focisták, közülük többen már megkopaszodva, meg ősz halántékkal kijöttek, és megpróbáltak mindent. Nem nagyon sikerült nekik. Kétszer tudtak kapura rúgni, de az a kettő bement, és tovább jutottak. És tudjátok, egyszerűen az volt a döbbenetes, ahogyan mutatták a közeli képen, hogy hogyan tudta bátorítani a kapusuk, a játékosokat, hogyan tudták egymást lelkesíteni. Kedves testvérek, ezek az olasz focisták nem voltak jobbak, mint az angolok. És mégis ez az összetartás, ez a lelkesedés, ez győzelmet eredményezett nekik. Kedves testvérek, az öröm vasárnapja van. És így lelkesíthetjük egymást, így bátoríthatjuk egymást. És lehet, hogy ahogyan ott a mérkőzés második felében történt, kellett egy cserejátékos, aki nem rugott gólt, de gólpaszt adott és hozott egy új lendületet. Lehet, hogy itt is majd az újonnan kialakuló presbitériumba bekerül olyan, aki új lendületet tud hozni. Történjen minden az Úristen dicsőségére. Közöttünk is, bennünk is, az otthonainkba is. Szívleljük meg, kedves testvérek, Istenünk igéjét. Mi és a mi házunk népe az Urat szolgáljuk. Tartsunk igaz nagy takarítást kívül és belül, és akkor kérhetjük, fogadhatjuk Istenünk áldását. Úgy legyen, imádkozzunk. Növeld bennünk, Urunk, a hitet, a reményt és a szeretetet. Adj nekünk bátorságot és alázatot, hogy elkezdjük a lelki nagy takarítást. Segíts meg minket, Szentlélek Isten, hogy igéd, mely rámutatott gyarlóságainkra, szíven találjon bennünket, és a te lelked erejével valóban megújuljon életünk, családi életünk, hitéletünk, gyülekezetünk közösségi élete. Hitet, reménységet és szeretetet kérünk tőled, bölcsességgel együtt. Urunk, kérünk, add áldásodat gyülekezetünkre. Ámen. Isten békessége, mely minden értelmet meghalad, őrizze meg szíveinket és gondolatainkat Krisztus Jézusban.